Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Logisztika hete van itt nálunk, és Lajkó Ferenc az első vendég, a NIT Hungary ügyvezető főtitkára, iparági szakértő. Egy közlemény, sokan hivatkoznak rá az elmúlt napokban, stagfláció és strukturális erózió a fuvarozásban, erről majd részletesen beszélgetünk, de egy picit vissza a NIT Hungaryhez, jó, mert január óta mi nem találkoztunk, és január óta ügyvezető főtitkára a NIT Hungarynek Lajkó Ferenc, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete 35 éves szervezetről van szó. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást még egyszer.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez egy ilyen kettős szereposztás most, ugye, itt nálunk?
Kettős szereposztás, azt szoktam mondani, aki így rácsodálkozik, hogy mi ez a nagy váltás, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, ez is a közúti fuvarozásról szól, ugye nekem ez a életem, a hivatásom. Több mint 20 évig voltam ugye fuvarozó, tehát fuvarozó vállalatoknak a valamilyen beosztatja, talán ebből a 18-es Waberers a legfontosabb, vagy a legikonikusabb. Aztán voltam 6 évig tanácsadó, szintén a közútra specializálódva, ahol ugye ezeket a közúti fuvarozási árindex, vagy a közúti fuvarozási riport elemzéseket hát hoztuk létre a tanácsadás mellett. És hát,
ezeket szoktuk itt elemezni.
Rendre. Így van, és ez egy harmadik irány, vagy egy nézőpont, ahonnan ugye magát a fuvarozási iparágat lehet hát űzni, vagy éppen támogatni. Ez ugye az érdekvédelem. Hát megmondom őszintén, hogy egy lassabb, nyugalmasabb átmenetre gondoltam, de hát amikor ugye elfogadtam még tavaly ősszel ezt a felkérést, akkor nem gondoltam, hogy itt egyébként UDI, nagyon komoly UDI vita alakul ki, hogy a kormány és a fuvarozók között, akár hogy demonstrációba is torkolott, illetve hát most ugye a mostani gazdasági körülmények is egészen keményen hatnak ugye a fuvarozókra, tehát akkor még nem tűnt úgy, hogy ez egy ennyire fontos lesz, hogy igenis a fuvarozóknak az érdekét ennyire kell védeni, de hát mivel szeretem ezt a szakmát, így nem futamodok meg a kihívások elől, úgyhogy csináljuk, és amit lehet, megteszünk a közúti fuvarozási szakmáért, a közúti fuvarozóknak a jövőért, versenyképességért.
Nem akarom elvicni, ez az utolsó mosoly, szerintem ebben a beszélgetésben ezt mondta, hogy nem gondoltam volna, ez mondta Józsi bácsi a repülőgépe, vagy magára, úgy kis repülővel, ezt nem gondoltam volna. Azt mondta, hogy nagyobb a baj most, mint volt az UDI vita előtt. Ez nagyobb pofon most a vállalkozásoknak, a fuvarozóknak.
Nagyobb pofon az UDI is egy nagyon komoly nehézség lehetett volna, ugye tudom most már feltételes múlt időben mondani, mert végül is ott azért hosszú-hosszú tárgyalások, tehát majd 3 hónapig tartó tárgyalásoknak a végeredménye az lett, hogy végül is erre az 50, tervezett 54,3%-os főút vonali díjemelésről lemondott a kormány, és csak az infláció követő 4,3 valósult meg, ami ehhez képest egyébként már majdnem, hogy egy kedvező döntés. Ugye az volt a tét, hogy egy 9/4 éve, tehát több mint 2,5 éve veszteséges iparág, az kap egy újabb olyan extra terhet a nyakába, amivel egy gyenge keresleti körülmények között majd nagyon nehezen fog tudni megküzdeni. A megküzdést úgy értem, hogy nehezen tudja áthárítani, hogy ez egy versenyző piac, ha megemelkedik egy költségtétel, az nem jelenti automatikusan, hogy a fuvardíjak is megemelkednek, mert az be kell árazni, és ha nagy a verseny, egyébként most ugye viszonylag kevés a megrendelés, most már ez okozza ugye a legnagyobb problémát a közúti fuvarozásnak is, akkor ezt nem lehet, vagy nem lehet teljesen beárazni. Mit jelent ez? Hogy a fuvarozóknak kellett volna zsebükből a saját profitjuk terhére fizetni ezt a költségtételt. És ugye ez akkor úgy számoltuk, hogy nagyságrendileg a belföldi fuvarozásban olyan 10, de akár szélsőséges esetben akár 15%-os fordi emelést is jelenthetett volna, vagy költségemelkedést, és ugye kérdés lett volna, hogy ebből mennyit tudnak áthárítani. És azért mondom, hogy ez egy könnyebb, vagy egy kevésbé kritikus.
Hát egyrészt nem valósult, meg másod ehhez képest nagyobb terhek jönnek, vagy nagyobb terhek vannak jelenleg, ugye?
Így van, de a legfontosabb kérdés volt, hogy ugye ez egy magyar kormánynak a döntése volt, tehát volt kivel tárgyalni, volt hol érvelni, lehetett elmondani, hogy ennek milyen következményei lehetett, lehetett róla egyeztetni.
Ezt a cserét folytatni.
Tehát volt esély arra, tehát a legnehezebb pillanatokból is látnunk esélyt arra, hogy igenis ezt meg lehet oldani. Hogy egy világpiaci olajár emelkedés vagy robbanás kérdésére nem tudunk kivel tárgyalni. Tehát gyakorlatilag ülünk itt, mint a
Rózsi a moziban.
Nézünk körbe, és nem tudunk mit tenni, mert sem pedig még a magyar kormány sem tudja befolyásolni a nemzetközi szituációkat. Reméljük, hogy egyébként a világ három legnagyobb vezetője képes kontroll alatt tartani az eseményeket. Most nem úgy tűnik. Tehát amikor most 92 dollár körül volt a Brent, a mai napon,
amikor beüti a stúdióba.
Reggel, az ugye az egy igen jelentős emelkedés a tavalyi, vagy ugye az évelei, vagy akár a februári átlagárhoz képest, és az olajáron kívül van még egy hatás, ami fontos a forrazók számára, ez pedig a forintnak a gyengülése. Ennek kettős hatása van, nem tudom, most ez
hogyne.
Érdekes
hát, lehet-e. A végkifejlet szempontjából mindenképpen.
Ugye az, hogy a forint gyengül, az ugye tovább drágítja az üzemanyagot, mivel ezeket vagy dollárért, vagy euróért vesszük meg. A forint gyengülés az ugye jelen pillanatban mindkét devizával szemben történik, bár nem ugyanolyan mértékben. Tehát ennek van egyrészt egy negatív hatása, ami a belföldi forrazóknak kizárólag ugye negatív hatásba torkollik, mert csak az üzemanyag árhat rájuk. Viszont egy másik oldal az euró árfolyamnak, az pedig az, hogy a forint gyengülés az alapvetően segít a nemzetközi fuvarozóknak, akiknek ugye euróban van jellemzően a bevételük, miközben a költségeiknek csak egy része van euróban, tehát ott van egy ilyen természetes lefedezetlenség, ami ilyenkor egy némi árfolyam nyereség keletkezik. Ennek ugye az a következménye, hogy a jelen helyzet, az üzemanyagár és a forint gyengülés együtt, az a belföldi fuvarozókra csak negatív hatással van, míg a nemzetközi fuvarozókra egy picit javít az üzemanyagárnak a költségnövelő hatásán az euró árfolyam. Az euró erősödése.
Ugyan itt Hungary a legfrissebb ágazatelemzés, a Digla Consulting KFX jelentése alapján számol és vizsgálódik, és ugye ebből derül ki az, hogy két dolog is, egyik az, hogy most már ez a 9. negyed év, ugye, ahogy mondta. Igen. A másik pedig az, hogy ahogy én láttam, ugye 2015-ös állapotok tapasztalhatók itt Magyarországon már, ami a fuvarozók számát illeti. Volt egy csúcs 21-ben, és most visszaesett 26-ban arra a számra, adatra, ami 2015-ben volt, tehát 11 éve ezelőtt volt tapasztalható. Ezt lehet innen is, onnan is nézni, kevesebb a vállalkozás, ez mindenképpen a vállalkozóknak rossz, ilyenkor szokták azt is mondani, hogy vajon tisztult-e a piac, vagy egészséges irányba mozdult-e ez a számosság, ha kevesebb az áru, ha kevesebb a fuvar. Mi itt ami látható és elmondható?
Hát most minősíteni sokkal nehezebb, de a tények azért magukért beszélnek. Tehát most, hogy te a 15-öt említetted, igen, hogyha most ránéznénk erre így a rádióhallgatóknak, hogy próbálom vizualizálni, ránéznénk erre a görbére, akkor van egy enyhén növekvő görbe, ami utána kiugrik felfelé, és aztán pedig visszaesik. Tehát van benne egy ilyen pukli, ha úgy tetszik, és ennek a puklinak a teteje az 2021, amikor a legtöbb vállalkozás űzte ezt a sportot Magyarországon, az több mint 13 ezer vállalkozás volt. És ami szerintem, hogyha elemzőként vagy gazdasági szakemberként ránézünk erre, az biztosan nem jó, hogy van egy iparág, ami kedvező körülmények között ugye megnövekszik a vállalkozások száma, ami azért egy gazdaság szempontjából mindig jó, hiszen több munkahely, több adóbevétel, azt jelenti, hogy megy a biznisz, majd utána egyértelműen is drámaian visszaesik. Hogy érzékeljük, hogy mi ez a drámai, az 2025, hogyha az előző évet nézzük, 2024-et, akkor egyébként csak 2,5%-kal lett kevesebb, vagy vállalkozás, forrazó vállalkozás Magyarországon. Ez azért nem egy olyan drámai szám, ettől még azért senki nem megy a falnak, ez mondjuk 315 vállalkozás, az mondjuk, ha egy vagy a 315-ből, akkor mondjuk ez már nem igaz, akkor már lehet, hogy ez egy nagy tragédia. De ez, hogyha 2021-hez képest, a csúcshoz képest nézzük, akkor 1452 vállalkozás tűnt.
20% majdnem, ugye?
11.
11, akkor 10%.
11, mert most már 11.700 körüli évvégi állapotot mondok. Tehát azért 11%-a egy iparágnak eltűnik, az semmiképpen nem jó jel, és ez is volt egyik érve a kormány felé, amikor arról beszéltünk, hogy nem szabad most egy újabb ilyen úddíj sokkot ráengedni a fuvarozókra, mert további vállalkozások szűnnek meg. Azt is hozzá kell tenni persze, hogy én személyesen sem ismerek sok vállalkozást, aki befejezte vagy tönkrement, hogy itt nem csak tönkremenetelről van szó, itt van, aki egyszerűen abba hagyja, mert nem áll benne fantáziád, és ez azért van, mert alapvetően a mikrovállalkozások fejezik be a tevékenységet. Tehát azért az 1452-nek a megkockáztatom, hogy több mint 90% az egyéni vállalkozó vagy a mikrovállalkozás, akik azért nincsenek kín az újságok címlapjain, de ettől függetlenül azért a trend egyáltalán nem jó, csak ezzel akartam érzékeltetni, miért nem hallunk hangos csődökről a szakmába, mert ugye kisebb jellemzővidéki vállalkozásokról van szó.
Nézzük akkor a mostani állapotokat, költség, sok és versenyképességi olló, ugye? Ez volt ebben a cikkben, közleményben, elemzésben a hangsúlyos információ.
Hát igen, ugye a 25-nek a Q4-je az a legfrissebb elemzés, amit most is tudunk használni és feldolgozni. És egyébként Q3-ban úgy tűnt, hogy elindul valami javulás, és ehhez képest történt Q4-ben egy hátraarc, amit hát egyfajta arculcsapás azért a szakmának, de nem a szakmában történtek nagy dolgok, hanem inkább a gazdaságban. Tehát messze nem történt meg ugye Q4-ben sem az a gazdasági fellendülés, amire vártunk, vagy mi reménykedtünk, talán ez jobb szó rá, meg amit úgy mindenki hitt is egy kicsit benne, hogy az év végére azért itt javulhatnak a számok, és most nem is a GDP-ről érdemes beszélni, bár az is egy érdekes szám, ugye tavaly évben, ha jól emlékszem, akkor 0,3%-kal nőtt a GDP, ami azért az nulla, tehát az egy nagyon, nagyon alacsony elhanyagolható szám, tehát ahhoz képest, hogy ha emlékszünk, hogy 3-4%-os elvárásokkal vagy ígéretekkel indultunk az év elején tavaly, ahhoz képest tényleg ez egy marginális, majdnem egy hibahatáron belüli dolog, de a fuvarozás esetében nem a GDP-t kell vizsgálni, ugye olyan több mint 60%-a a GDP-nek a szolgáltatások, ami benne van a fuvarozás is, de a maradékot kell vizsgálni, a maradék 40%-at, és ebből ugye körülbelül 20-25% az ipari termelés. Tehát ez a legnagyobb része az áru jellegű, tehát a GDP-nek a termelési oldalán, ami áruval látja el, vagy megbízással látja el a fuvarozás. Tehát alapvetően meg akarjuk nézni a vasutat is, tehát nem csak a közutat, és teljes logisztikát, meg akarjuk nézni, hogy a keresleti oldala hogy néz ki ennek a logisztikai szektornak, akkor alapvetően az ipari termelést, ha nézzük, akkor már látjuk, hogy már is itt van a legnagyobb baj. Mert a fogyasztás például, vagy az építőipar, ezek már azért produkálnak jobb számokat. Itt ami igazán nehéz helyzetben van az ipari termelés, és az 2024-ben is ugye mínuszos érték volt, 23-ban is mínuszos érték volt, és 25-ben is egy 3,2%-os mínusz produkált az előző évhez képest, a teljes évet nézzük. Ugye mivel ezek year over year adatok, ezeket össze lehet adni, tehát az azt jelenti, hogy 3 év alatt az ipari termésben 12,8%-a tűnt el a volumennek. Tehát gondoljunk bele, valami a piacunknak, ennek a szakmának a legfontosabb piacából majdnem 13% mínusz, és ugye ez nem érték, ez volumen. Tehát ezt nem kell korrigálni az inflációval, ez nyugodtan tonnába, köbméterbe, kamion darabszámba, ezt be lehet helyettesíteni.
Csak volt egy fél mondat a vasútról, a Délkargó Kovács Imre volt itt talán egy hete, évről évre, tehát azt hiszem majdnem 8-10% mínusz van, tehát még csak nem is volt egyik szektor sem a nyertes annak, hogy ez az áru hova került egyébként, vasútról, közútra, vagy közútról, vasútra, ez nyilván összességében hiányzik. Van még 5 percünk, mit lehet most elmondani a szektorról? most, amikor az eleje ez tiszta, hogy most az olajár hol áll meg, és mi fog történni, az senki nem tudhatja.
Szerintem most az elmúlt 3 év legnehezebb éve előtt állunk, bár sok kérdés van, hiszen az, hogy ez az udi üzemanyagár sok, ez mennyire lesz mély, és meddig tart, ezt nem lehet pontosan megmondani, de azért arra lehet készülni, biztos nem az lesz, hogy jövő héten itt minden megváltozik, és visszakanyarodik. A legnagyobb probléma az, hogy továbbra sincs rendben a keresleti oldal, tehát a hazai ipari termelés, amire a fuvarozók támaszkodnának, mint megbízói oldal, mint megbízás darabszám, az továbbra is gyenge, tehát legjobb esetben is idén, ha nullás lesz az ipari termelés, akkor az egy jó évnek fog számítani, ha nem lesz mínuszos továbbiakban, tehát nőni azért nem fog, maximum megáll a csökkenés, és emellé bejön ez a költségsok, ami akár 15%-os fuvardi emelést, pontosabban költségnövekedést is okozhat. Ugye ez egy olyan szektorban, ahol jó időkben 4-6%-a profit, de most rossz idők vannak, tehát a fuvarozók többsége az
9. negyedéve
van. Az nulla, átlagosan, iparág átlagban nulla körül vagyunk, ebben az ugye azt jelenti, hogy vannak azért nyereséges cégek, de a többség az inkább mínuszos, és ebből kijön egy átlag nulla. Tehát erre a nullára vagy enyhe mínuszra rájön egy ilyen költségnövekedés, amit nem tudnak áthárítani. Tehát itt ez most nettó befizetők lesznek a fuvarozó vállalkozók, tehát fogják bevinni, vagy kénytelenek lesznek bevinni a vagyonukból tagi hitelként ezeket a mínuszokat, vagy befejezik a vállalkozást. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy föl fog erősödni ugye a negatív eredmény, tehát mélyülni fog ez a mínuszos profit, és sokkal több áldozatot fog ez idén szedni, mint a tavalyi évben, tehát majd nem 325 vállalkozás fog idén eltűnni, nem akár a duplája is. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetben a szakma. Hogy mit lehet tenni, szokták tőlem is kérdezni.
Hát most már főleg. Hát, mármint főtitkárként is, igen.
Igen, de itt még a tanácsadónak az ötletei is kifogynak. Tehát amikor eltűnik a piacod egy része, ugye 13%, miközben brutálisan mondjuk 10-15%-kal megemelkednek a költségeid, tehát itt azért már igen nehéz jó ötletet mondani. Szerintem egyébként igen picire össze kell húzni magát minden fuvarozónak, a költségeket teljesen a minimumra kell csavarni, a beruházásokat be kell fagyasztani, és várni kell, hogy mi fog történni, és emellett nem lehet egyébként a fuvardi emelés megspórolni, bármilyen kockázatos, bármennyire is elveszíthetünk ügyfeleket, a fuvardiakat egyszerűen hozzá kell indexálni a költségekhez, különben tényleg csak pénznyelővé válik az a vállalkozás.
Pont a vasúti beszélgetés, vagy vasutas beszélgetésből derült ki, hogy Kovács Imre mondta, hogy nem tudom hány ezer vasúti kocsit fognak majd ócskavasként leminősíteni, meg beolvasztani a Rail Cargo-nál, mert nincs mit ugye fuvarozni. Az is egy nagyon fájdalmas, az is egy borzasztó helyzet, ott is vasutasok állásáról van szó, de ez még nehezebb, nem a közúti fuvarozásnál. Tehát itt nincs ilyen, tehát vagy eladom a kamiont, azt nem tudom visszavásárolni. 3 hónap múlva, ha véletlenül úgy alakulnak a számok meg a dolgok, tehát egész más.
Nem jellemző. Meg tehát ami bedőlt vállalkozás, igen. Azért az nem egy kulcsot fordítunk el, és újra nyitjuk, tehát hogyha bedől egy vállalkozás, akkor ott szerintem helyette sokára vagy nehezen lesz új.
Leasing, vagy bármi más eszköz, lehetőség, hitel, ami a fuvarozókat segítheti. Meg közben az is eszembe jut, hogy a versenyképesség lemaradás az meg egyre inkább akár a külföldi partnerekkel, vagy versenytársakkal szemben megállhat, ha ők tudnak fejleszteni.
Vannak ilyenek, tehát van kedvező leasing, de ez most
Nem, ez marginális
segítség, tehát ez most egy picit javítja a költségszintedet, rendben van, de ez egy 15%-os költségnövekedéshez, meg egyébként egy 15-13%-os keresletcsökkenéshez, ezzel nem tudsz mit csinálni, tehát ez kevés. Ennél sokkal drasztikusabb megoldásokra van szükség. Szerintem egyébként a kapacitás csökkentés lehet még az irány, ami bár fájdalmas, és talán a vállalkozásoknak a legutolsó a mit csináljunk, ha baj van listán, hiszen ez tényleg az a legkegyetlenebb, vagy legkeményebb döntés, de azért, hogy megmentsük mondjuk a vállalkozásunkat, szerintem ezen is nagyon komolyan el kell gondolkodni azoknak, akiknek nincs elegendő, vagy nincs elég profittartalmú megbízások. Nyilván ez mindenkire nem
más,
igaz.
Más,
lehetnek azért különbségek, de akiknek nincs, azoknak el kell gondolkodni az autóknak a kényszeres leállításán.
Emlékszem, amikor beszélgettünk, és szóba került az, hogy hosszú távban kell a partnerekkel gondolkozni, meg együttműködni, és hogy jól kell tudni kommunikálni. Ugye, hogy most a alám ígérő vállalkozásért ne hagyjon el engem a partner, akivel mondjuk 5-10 éve dolgozom. Itt most azért megint nagyon jól kell kommunikálni, mert van egy nagyon komoly üzemanyag áremelkedés, ki tudja meddig, ki tudja mekkora. Akkor az ember bekopogtat, gondolom én a partnerhez, és elmondja, hogy nekem így változnak a költségeim, ebben kérek valamilyen mozgásteret, vagy megértést, nekem ezek a terveim, de itt a kommunikáció megint döntő lesz, azt gondolom, ugye?
Döntő lesz, mert persze az ügyfelek megtartása az egy kulcskérdés lehet, csak a másik kulcskérdés az, hogy ha az veszteséges mondjuk az ügyfél,
akkor miből adjon?
Akkor persze. A vállalkozásnak mennyi forrása van arra, hogy ezt megfinanszírozza, és mennyi ideig? Tehát azért ezek nagyon kemény döntések, hogy meg akarom tartani az ügyfelet, de ő nem akar elfogadni a költségemelkedéseket, vagy nem teljes mértékben, akkor azt ki kell kompenzálni valakinek. Persze egy vállalkozásnak ezt meg lehet csinálni, tehát hogy most évekig profitálsz egy üzleten, akkor nyilván most egy fél évig esetleg finanszírozni kell, az bele kell, hogy férjen, elméletileg. És a kérdés, hogy van-e pénz? Van-e forrása a vállalkozáson belül? Ha van forrása, akkor nyilván megteszik. Ahol meg nincs forrása, ott meg nem fogják tudni megtenni, ott el kell engedni akkor az ügyfelet.
3 hónap múlva okosabbak leszünk, vagy meddig kell várni a következő KFX jelentése?
3 hónap múlva biztos, de én remélem, hogy előbb is, mert ugye az üzemanyag árnak a kérdése az szerintem azért hamarabb is látszódni fog, már az, hogy egyébként lesz ebben rövid távon, mondjuk néhány héten belül egy pozitív irányú változás, azért szerintem van rá esély, de azért ne erre alapozzuk a fúrozóként az üzletünket, azért láttunk már ilyet, hogy valami azért csak lesz, előbb-utóbb valaki azért csak győz, csak nem lesz egy ilyen sok évig elhúzódó front, mint Oroszországban, tehát azért a drága energia, és ez lehet ugye az, ami a reményünk, a drága energia azért mindenkinek fáj, a napfény,
az Amerikának is fáj.
Amerikának is, mert ugye ott is akkor drágább lesz a polgároknak.
Meg hát ígéret volt, igen, hogy csökkenni
fog. Azért a kínaiaknak is fáj, tehát azért itt olyan erők indulhatnak be, amik azért remélhetőleg ezt az eszkalációt egy konszolidáció irányába vihetik, és akkor az segíthet nekünk is, hogy mondjuk ha visszarendeződik az üzemanyag ár. De hát erre jelen pillanatban, a mai napon nem látni, hogy mi az a remény, illetve hát ez a reményünk lehet, amit elmondtam, de hát nem, majd nézzük az olajárakat, a trend.
Meg majd nézzük az indexet. Nagyon szépen köszönöm, Lajkó Ferenc iparági szakértő, a Nithangeri ügyvezető főtitkára volt itt a Monitor délutánban, a Logisztika hetén. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.